határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Rekordmagasra emelkedett az elégedetlenek aránya Friedrich Merz német kancellárral szemben. Egy friss felmérés szerint a németek 77%-a bírálja a kormányfő munkáját, miközben az AfD továbbra is vezeti a pártok népszerűségi versenyét. Mindez Merz egyéves kancellári munkájának gyors mérlege. De milyen okok állnak mögötte, hogyan hat ez nem csak Németországra, hanem Európára, és azokra a geopolitikai döntésekre, amelyek megoldásra várnak, és jelentősen befolyásolhatják a kontinens jövőjét. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok.
Köszönjük, csóklom.
No, hát ugye a mai beszélgetésünknek jó sok kiinduló pontja lehetne, például, hogy miért fontos Európának, hogy hogyan prosperál Németország, aztán indulhatnánk onnan is, hogy Európa vezető hatalmának miért és hogyan sikerült egy kormányzásra kevésbé kész kancellárt választani, és onnan is, hogy marad-e valójában a székében, vagy lesz előrehozott választás, aztán arról is beszélhetnénk, hogy miért is rendült meg a szavazók bizalma abban a CDU-CSU szövetségben, vagy pártszövetségben, ugye már ami 1949 óta gyakorlatilag együttműködik Németországért. Konzervatív, keresztény, szociális, konzervatív és a liberális tábort igyekezett egyesíteni az elmúlt évtizedben. Melyikkel kezdjük?
Kaptam néhány olyan kérdést, amire 30 perc objektíve kevés lesz. Én néhány szót hagy mondjak. Egy. Merz egy rendkívül tehetséges fiatal politikus volt. Ketten voltak a CDU-ban, akik nagyon jó futottak. A másikat úgy hívták, hogy Angela Merkel. És a Merkel tökéletesen rájött arra, hogy vagy ő, vagy Merz. Ledarálta Merzet. Merz eltávozott a politikából, elment a gazdasági életbe, rengeteg nagyon nagy cégnek lett a felügyelőbizottság tagja, elnöke, igazgatótanács tagja, elnöke, de eltávolodott a politikától. Amikor látszott, hogy Merkel visszavonul, és hagyjak valamit, ami nem tudom, hogy valaha elhangzott-e. Merkel az egyetlen olyan német kancellár, aki nő, aki természettudós, aki keletről jött, és aki bejelentette, hogy visszavonul. Az összes német kancellár eddig megbukott, kivéve Merkelt. Lehet szeretni, lehet nem szeretni. Nem tudom, lesz-e idő arra, hogy rátérjünk a 2015-ös Merkel-féle mellényúlásra, migráns kérdésnél. De ő visszavonulást jelentett be. És egy ciklussal előbb akart visszavonulni, mint amikor visszavonult, mert meggyőzték, hogy ő az egyetlen, aki Trumppal tud tárgyalni. Nem tudott. Ő volt az egyetlen, aki heteken át készült Trumpból, átnézte Trump írásait, szerepléseit. És bement Trumphoz, mint német kancellár, mire Trump benyúlt a zsebébe, és azt mondta, Angie nem mondta, hogy nem kapsz tőlem semmit, és odadobott 300 csokoládét. A Merkel majd elájult. Második megjegyzés. Amikor nyilvánvaló volt, hogy Merkel visszavonul, színre lépett újra Merz. De Merkel gyűlölte. Mit kért tőle Merz, hogy legyen gazdasági miniszter? Nem engedte meg. Visszavonul Merkel. Ki lesz a CDU-CSU kancellár jelöltje? Egy abszolút tehetségtelen tartományi miniszterelnök Laschet. Én átnéztem minden írását a Laschetnak. Elképesztő színvonalon állt. Tehát egy mondatot hagymjak. Büszke volt arra, hogy a pápa őt tovább fogadja, mint politikai ellenfelét. A Laschet látványosan megbukik. Elkezdődnek a titkos tárgyalások. Én nem akarom végigmondani az egészet, majd ön kérdezés, én próbálok válaszolni. Hihetetlen érdekes. A Laschet most megkapta Merztől a parlament, a Bundestag külügyi bizottság elnöki posztját. De látszik, hogy nem egy önálló politikus. Tartományi miniszterelnöknek is egy szavazattal győzött. Még egy mondatot hagymíjak. Ön mondta, hogy mennyire elégedetlen a német társadalom. Ez igaz. De kivel vetik mindig össze? A dánnal, amely szinte ugyanilyen szinten elégedett. Utolsó utáni megjegyzés.
Jó, de dánok azok alapvetően beléjük van kódolva az elégedettség sok mindennek.
Igen, de ez a Németország csodálatosan működött. Én nem akarok belemenni, hogy én elkezdtem járni a rendszerváltástól Németországba, és az egy jóléti állam volt, ahol az emberek boldogok voltak, ahol az NDK-val való egyesülés, nem az NDK, az öt kelet-német tartománnyal megterhelte a német társadalmat. Hát én annak idején Hamburgban vezérkari akadémián németül Führungszakadémi tanultam. tanultam. Egy nap tanulás, egy nap kirándulás. És átvittek minket Kelet-Berlinbe, ahol én ledöbbentem azon, hogy minket gyűlölnek, mert mi vagyunk a veszik a nyugatiak, ők az oszik a keletiek. Ahol láttam azt, hogy a prostituáltak az útszélén a szovjet tisztfeleségek, akiknek nagyon kellett a nyugat-német márka. Tehát rengeteg dolgot átéltem, a mai helyzetben pedig Merz a német történelem legkevésbé elfogadott kancellárja, a zárójel. A koalíciós partner az SPD nála is rosszabbul áll, pont.
No, mindjárt beszélünk ezekről. Érdekes, ugye említette azt, hogy fiatalon Friedrich Merz egy tehetséges politikus volt. És hogy mennyire próbálta őt visszafogni, vagy valahogy üvegplafon alatt tartani, ez egy német szokás, üvegplafon alatt tartani őt, ugye Angela Merkel, ami nagyon sokáig sikerült is, sőt annyira, hogy Merzet ugye a második fordulóban választották meg kancellárnak. Elsőre nem is sikerült.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de miért nem? Mert Merkel hívei gyűlölték Merzet. Létrejön a Merzféle kormány majd, amikor megkapja a bizalmat. És a legtehetségesebb politikus is, aki Merkel mellett volt, kihagyja. Tehát nézem nálam otthon a német tévészól, az a néhány ember, aki Merkel mellett tényleg tehetséges volt, nem kapott politikai szerepet. Igen.
Ugye Merz még a kampányban írta egy elemzést a terveiről, hogy hogyan lehetne Németországot újból gazdaságilag és társadalmilag is, szociálisan is felfuttatni, és az elemzők abban egyetértenek, hogy ebben tűpontos meglátásai voltak Merznek. Akkor a kérdés az, hogy kormányra kerülve, vagy amikor a kancellári székbe ült, akkor miért nem tudta ezeket megvalósítani? Egy éve van hivatalban, és a mai napig adós ezekkel a tervekkel, sőt, mi több, gyakorlatilag az ellenkezője történt mindennek.
Önnek tökéletes a kérdése, de néhány megjegyzésem, hogy legyen egy. 1949 óta a Németországi Szövetségi Köztársaság történetében egyetlen egyszer kapott egy párt abszolút többséget. 1957 CDU-CSU Konrad Adenauer. Miért? Mert hazahozza 55-ben a még élő hadifoglyokat a Szovjetunióból. Németország minden kormánya koalíciós volt. Egy koalícióban nehéz szerepelni, kettő. Én nem akarok belemenni a német belpolitikába. Óriási viták vannak a nyugdíjakról, az öregellátásról, és két lefelé menő párt vívja ezt a harcot, a CDU-CSU és SPD, CDU-CSU. 1949-től Bajorországban nem a CDU jön létre, hanem a CSU, Keresztény Szociális Unió. Hihetetlen érdekes vezetőkkel indul a kancellárságért 80-ban, Strauss szétverik. Indul a kancellárságért Schäuble, nem tud győzni. Rendkívül érdekes a CSU, amikor bajban van a Kohl nagyon gyengén kezdett, akkor egész Németországra ki akarják terjeszteni a CSU-t. Amikor a Kohl megerősödik, akkor ő gondolkodik azon, hogy a CDU, tehát a saját pártját beviszi Bajorországba. Országba. Végül egyik se tette meg, de hihetetlen érdekes. Mondta Merz kancellárságot. Van egy nagyon csúnya mondatom. Volt egy német miniszter, fejlesztési miniszter, úgy hívták, hogy Hans-Jürgen Wisniewski szociáldemokrata volt, még Schmidt kormányában. Iszonyú szép a német történet. Mit mondott Wisniewski? Hogy Németország tele van olyan tehetséges politikusokkal, akik államtitkárok, de az az egy lépés plusz hiányzik, ami az államtitkárt a minisztertől megkülönböztetik. Merz zseniálisan vezet a koncerneket, de nem tudja vezetni a kormányt. Miért? Mert a kormányba különböző érdekek ütköznek, egy koncernbe teljesen más a lefutás. Tehát ő egy nagyon tehetséges ember, de nem jó kancellár. Őnek megbuktatása szinte lehetetlen, ha ő kérdezel, mondom miért. Nagyon érdekes.
Jó, 55 évig kiválóan tudott együttműködni a CDU és a CSU, az utóbbi 10 évben viszont elkezdődtek a repedések. Valószínű, itt a migrációs probléma volt az, ami ezt elindított.
Zöder színrelépése. Elnézést. Az előző CSU vezetőt Merkel fölviszi belügyminiszternek Berlinbe, aki megbukik, és vérig sértődik, és visszavonul. És színrelép egy fiatal tehetséges ember, Zöder. Mit mond rá annak idején Merkel? kiváló tartományi miniszterelnök. Ennél durvábbat nem lehet mondani. Ebben az van benne, hogy öreg, te Bajorországban jó vagy, de országos szinte, mint kancellár alkalmatlan vagy. Az utolsó két ciklusban, amit ön mond, Söder fölment Berlinbe, hogy ő legyen a kancellár jelölt, és lemossa 4 évvel ezelőtt Schäuble, egy rendkívül tehetséges ember, aki kancellár lehetett volna, de egy merénylet miatt tolószékbe került, és így nem lett az. Most pedig a tartományi CDU-s miniszterelnökök közlik, hogy nem hajlandók Söderrel együtt működni. Tehát Söder megbukik, de erről nem szokás beszélni. Söder pocsék eredményt ér el Bajorországba, ettől ő még ott tartományi miniszterelnök, de koalícióval. Mi volt a szokás Bajorországban, hogy 66%-ot kap a CSU, most lemegy 40% körülre. Ettől még ő a legerősebb pár, de véget ért az abszolút többség.
Hogy látja, hogy miért rendült meg a szavazók bizalma egyébként ebben a pártszövetségben?
Hát erre van egy német válasz, és van nekem egy válaszom. A német válasz az, hogy annyira gazdag Bajorország, hogy rengetegen települtek be egyéb tartományokból, és ezek nem CSU-sak. Ebben van valami. Az én válaszom az, hogy Söder egy alapvetően, nem merem csúnya jelzőt mondani, önmagát futtató ember, aki szerelmes önmagába, aki nagyon-nagyon komolyan hibázik, soha nem ismeri el, és bármi áron kancellár akar lenni. Most a történet azt mutatja, hogy valaki bármi áron abból nem lesz.
Hát, most ide vehetnénk a magyar történelmet is, de ezt most csak zárójelben jegyeztem meg. Nézzük tovább, ugye 66-ban lesz szeptemberben választás, legközelebb tartományi választás, és az AFD...
Két választás lesz most, bocsánat, kettő.
Akkor segítsen nekem, hogy Mecklenburg Előpomerániában hogy áll most az AFD, és hogy áll most a pártszövetség. Én a 66-t itt néztem, ott az AFD 42%-on, a kormánypártok együtt pedig 43%-on vannak. Iciri-piciri kis különbség.
Szörnyű nehéz, amiket ön kérdez, próbálok válaszolni. Egy. A kelet-német területeken a lakosság a német egység után 30-valahány évvel úgy érzi, hogy kizsákmányolt, el van nyomva, és ha most lenne népszavazás, tudom, hogy nem lesz. Nagyon sokan lennének, akik amellett lennének, hogy álljon vissza egy önálló kelet-német állam, nem az NDK. Egy olyan kelet-német állam, amik szabad függetlenség, ennek ma legkisebb realitása sincs, de a lakosság elégedetlen. Kettő. A két tartományban, amit beválasztás lesz. Az egyikben egy szociáldemokrata hölgy svézik a tartományi miniszterelnök. Ő az, aki behozta az északi áramlat 1-2-t. Erről is lehetne beszélni, és ő az, aki erről nem nyilatkozik, mert tökéletesen tudja, hogy papíron ukránok robbantották föl, de a valóságban kikálltak az ukránok mögött, ez kimondhatatlan. A másik tartományban CDU-s miniszterelnök van, tartományi szinten. Iszonyú érdekes lesz a választás, ugyanis a kelet-német lakosság boldogtalan és elégedetlen. Szíre lépett Sarah Wagenknek. Néhány ezer szavazótól múlt, hogy nem jutott be a Bundestagba, 5%-kal újra számolják a szavazatokat, akkor se jut be. De a jelenlegi helyzetben az AfD jön előre. Kimondja azt, amit senki más nem mer, nem akar, nem tud kimondani. Mi volt Merkel jelszava az AfD ellen? Rendkívül érdekes. Nem szabad a migrációról beszélni, mert ott az AfD jön be. Oké, de hát jelenleg nem tudom megkerülni a migrációt, és bocsánatot kérek, nincs Merkel. A Merz nem tudja jól vezetni Németországot. És megint nagyon fura mondatok jönnek be. Hát 1949-ben létrejön a NATO. Mi volt az első NATO komolyabb vezető Lord Izmai bejelentése? Hozd az amerikaiakat be, nyomd a németeket le, nyomd az oroszokat ki. Ez teljesen más áttételekkel ma is igaz. Tehát nagy, igen.
Nem, csak nem. Közben az jutott eszembe, hogy meddig lehet üvegplafon alatt tartani például az AfD-t.
Ezt kérdezi a német politika, bocsánatot kérek, mert a mert, 40...
Bocsánat, akkor igen. Kezdték ezt el, amikor nagyjából 12-13%-ra emelkedett fel, ugye néhány százalékról.
Országos szinten, országos de a kelet-német területeken az öt kelet-német tartományban sokkal erősebb volt. Nagyon érdekes. Van még egy problémám. Mit mond a CDU vezetése? Mert hogy AFD-t üvegplafon alatt tartani, ő mondja, rendben van, tökéletes, tartsuk. Ez nyugat-német területeken megtehető, kelet-német területeken egy 42%-os párt nagyon közel van az abszolút többséghez, mert azok a pártok, amelyik nem érik el az 5%-ot, kiesnek. Tehát a 42% jelenthet 50-51%-ot a tartományipa, akkor mit csinálnak? Rendkívül érdekes, senki nem meri föltenni a kérdést. Következő. Az AFD szélső jobboldali? Hát ha megnézem a német tartományokat, akkor van, ahol igen, van, ahol nem. Van olyan vezetője, aki igen, és van olyan, aki nem. Nagyon-nagyon érdekes. De az AFD jön fölfelé, mert a CDU-CSU gyenge. SPD pedig katasztrófa.
Milyen alternatívát kíván az AFD ugye Németországnak, hogyha már a nevükből indulunk ki, mert hát azért mégiscsak az lenne a céljuk, hogy egy másik Németországot, vagy egy új Németországot, nem is, még csak azt se lehet mondani, hogy a 10-15 évvel ezelőtti Németországhoz való visszatérés, de mégis valamiféle gazdasági felemelkedést, egy társadalmi, szociális egyensúlyt szeretnének.
Nagyon aljas leszek. Honnan jön az AFD? Jelentős részben a kiábrándult CDU-sokból. Az első körben az AFD hihetetlen jól képzett emberekből áll. Németül azt mondjuk, aki diplomás vagy akadémiker, Magyarországon az akadémikus teljesen más jelent. De tele van jól képzett emberekkel, akik csalódtak a CDU-ba. Van köztük szélső jobboldali? Igen, de nem ez a meghatározó.
De sokat finomodott ez a szélső jobboldali, tehát maguk is dolgoztak azon, hogy ebből a kategóriából kitörjenek.
Így van. Következő. Hát mindenki azt kérdezi ön is, hogy ha az AFD kormányra kerül, bocs, a következő választás Németországban 3 év múlva lesz, ha nem jön közbe tragédia. 3 év a politikában, a mai világból fél óránként változik a helyzet, beláthatatlan. Hát most tette közzé a világ, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Én erről nem vagyok meggyőződve, de hát én mindig szkeptikus voltam. Meglátjuk, a megállapodásban a legfontosabb pontok nincsenek benne, AFD. Most számára cél a két kelet-német tartomány megszerzése. Következő, tessék mondani, mi van akkor, ha összeáll egy kis párttal? Én nem hiszem, hogy Magyarországon figyelték a FDP, a Német Liberális Párt kongresszusát, ahol bejelentette a párt új vezetője Kubicki, aki egy nagyon régi motoros, aki évtizedek óta parlamenti képviselő, tartományi vezető, stb. Ha ők kormányok, ha ők bekerülnek a parlamentbe, összefognak az AFD-vel. Ha összefognak tartományi szinten az AFD-vel, AFD abszolút többségben van. Új helyzetek vannak, igen.
Ugyanakkor játszunk el azzal a gondolattal, hogy 3 év múlva a következő választást megnyeri az AFD. Most csak tényleg igen, hipotézisről igen. Van szó. És nincs elég többsége ahhoz, hogy kormányt alakítson. Ki fog vele kormányt alakítani?
Zseniális a kérdés. Egy. Nem tudom megmondani, mi lesz 3 év múlva. Tényleg attól sem tudom megmondani, hogy holnap mi lesz. 2. Hol tart ma ez a Németország, hogy CDU-CSU mindig előtt volt? Nekem nagyon érdekes, ha már ezt ön kérdezi, hogy kerül hatalomra a szociáldemokrata párt, hogy tud kancellárt adni? Nem akarok történelmeugrát tartani. 1966-69 Németországban létrejön az első nagy koalíció. A kancellár egy bűbájos, tehetségtelen embert, Kurkeor Kiesinger, már szakértők se hallottak róla. Tessék mondani, hány tagú a német kormány? 20. Mennyi a CDU-CSU? 11. Mennyi az SPD? 9. Ki az alkancellár külügyminiszter? Willy Brandt. És jön a 69-es választás, ami nekem egy választóvonal, ahol győz a CDU-CSU, mint mindig. Második az SPD, de egyiknek sincs abszolút többsége, és bekerül a pártba, a parlamentbe a liberális picike FDP. Az lehet a kancellár, aki az FDP-t támogatja. FDP, akit támogat. Mit mond Willy Brandt? Kérjenek bármit, csak én meg én álljanak. Hát a liberálisok nem betegek. Kérik az államfői posztot, megkapják. Kérik az alkancellárt, a külügy, mindent megkapnak. De Willy Brandt kerül kormányra, holott nem nyerte meg a választást. Ez a válaszom arra, hogy mi lesz 3 év múlva. Hol tartunk? Jelenleg már 3%-kal vezet az AFD a CDU-CSU előtt. Feltételezve a mai helyzetet, van egy 12%-os szociáldemokrata pártom. Bocs, van egy CDU CSU, amelyik le van maradva. Mi lenne a legegyszerűbb, ha összefog az első és a második, az AfD és a CDU? De ez csak akkor lehetséges, ha MERSZ-t addig megbuktatják.
MERSZ-nek egyébként korábban a kampányígéretei között szerepelt a választási rendszernek a felülvizsgálata. Hogyha felül is vizsgálja ezt, mert ugye egyelőre még nem tudjuk, hogy mi történik, tehát hogy mit valósít majd meg a következő három évben a kampányígéreteiből. Milyen irányba tolódhat ez el? Mert abból, amit ön elmondott, én arra következtetek, hogy innentől kezdve félti annyira a székét, és félti annyira a CDU-CSU szövetséget, hogy még csak véletlenül se kerülhessen kormányra az AfD.
Megint tökéletesen igaza van önnek, de mennyi a korkülönbség Merz és Merkel közt? Mind a ketten 70 évesek. Bocsánatot kérek. Merkel belátta és visszavonult. Merz most ért a csúcsra. Nagyon érdekes. Második megjegyzés. Hány párt kerül be a parlamentbe? Az nagy választásról van szó 3 év múlva. Ki lesz az, aki az AfD-t hajlandó támogatni, a nyer? Bocsánat. Ausztriában győztes párt ma ellenzékben van. Nagyon sok példát tudok elmondani Le Pennel kapcsolatban. Franciaországból a második, harmadik összefogott és letarálták a Le Pen pártját a választás második fordulójába. Tehát így stratégiák állnak egymással szembe. Hogy lehetséges az, hogy a Kaczynski nem tudott kormányt alakítani, ahol megnyerte a választást, mert a kis pártok összefogtak ellen. Én azt mondtam, hogy itt kezdődik a politika, hogy ki tud-e közülük egyet emelni, mert akkor neki van többsége, nem tudta megcsinálni. Tehát mi lesz a cél, Merz? Meddig akar kancellár lenni? Nagyon csúnyát mondok, le lehet-e váltani Merzet? Elvileg igen, gyakorlatilag nem.
Gyakorlatilag miért nem?
Mert a Weimári köztársaságban sorra buktak a kancellárok. Ezért kidolgozták a konstruktív bizalmatlanság indítvány elvét, amit csak a németeknél igaz, amelyik azt mondja, hogy csak úgy buktatható kancellárt, ha előtte megválasztom az ujját. Tessék mondani, lehetséges ez? Ma nem. Az SPD nem fog újat választani, mert kikerül a hatalomból. A CDU-CSU-ban a Merz melletti erők nem állnak, mert ki lenne az, aki megszavazna egy új CDU-s kancellárjelöltet? A CDU egy része. Az SPD akkor, ha garantálják, hogy kormányon marad. De ennek ma a valószínűsége csekély. Tehát ma olyan minimális többsége van a CDU-CSU-SPD nagy koalíciónak, hogy ez garantálja a Merz létét. Nagyon csúnya, amit mondok.
Hova kormányozta egy év alatt a német kancellár most ezt a német hadihajót, illetve az egész flottát? Eleve ugye egy nem túl jó állapotban lévő, Olaf Scholz egy nem túl jó állapotban lévő Németországot vett át, már tartotta az orosz-ukrán háború, akkor egy törésvonalnak számított az, hogy Németország adjon-e még pénzt, azt hiszem valami 20 milliárdról volt szó, adjon-e még pénzt Ukrajnának, most viszont Friedrich Merz mellette lenne annak, hogy ezt a pénzt odaadják, holott egyébként a német gazdaságnak is szüksége lenne mindenre.
Szörnyű, nehéz. Európa több szempontból is ketté szakadt. Kezdjük az elején. Jelenleg 3 globális játékos van a USA, a világban: USA, Kína, Oroszország. Mindent megtesz Európa, hogy az legyen. Fokozatosan leszakad, esélye sincs rá. Második pont. Kik azok, akik bármiáron Ukrajnát támogatják? A lengyelek, a baltiak, a skandinávok, részint a németek. Harmadik. Ki volt a ukrán nagykövet Berlinbe? Egy Melnyik nevű diplomata, aki azt mondta a Scholzra, hogy ha nem adják át a Taurus rakétákat, mondta a németeknek, buktassák meg Scholzot. Ha én lettem volna a német kancellár, a polit 2 percen belül kirúgom, alkalmatlan volt arra, hogy ő képviselje Ukrajnát. Most éppen ő az ENSZ-ban nagykövet, ahol kiprovokált egy olyat, hogy kiáll a világba Ukrajna mellett, a 193 országból 51-2.
Mégis nagyot bukott egyébként az ENSZ-ben Németország, ez csak zárójelben jegyzik.
Akkor erre hogy válaszoljak? Az ENSZ-be 3 országból kellett 2 megválasztani, mint az ENSZ biztonsági tanács nem állandó tagját. Ausztria, bűbályos ország, Portugália, Magyarország körülbelül ugyanakkor a lakosság minden, és Németország. A németek biztosak voltak, oda ment a német külügyminiszter. A közgyűlés elnöke a korábbi német külügyminiszter Annalena Baerbock, aki sokkal szebb, mint én, de a tehetségéről nem akarok nyilatkozni.
Annak idején beszéltünk arról sokat.
És a 3-ból 2 kerül be, Ausztria és Portugália. Miért? Mert a világon a 193-ból 50 nyugati tag, a többiek nem. És mi a lényeg? Kettő kifogást emeltek Németország ellen. Az egyik az, hogy ukrajnai háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. A másik, hogy az arab-izraeli háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. És ezt a németek nem nagyon vették figyelembe, Merz. Elnézést, kancellársága első napján csinál egy külpolitikai körutat, külpolitikai kancellárnak is hívták, hova megy először? Varsóba. Ahol nagyon nehéz a lengyelekkel kiegyezni, mert más a kormány, más az államfő, a lengyelek állandóan jóvátételt kérnek a németektől, eddig minden német visszautasította. A német egységkor Lengyelország rendkívüli mértékben retteget, hogy mi lesz vele, meghagyják az Oder-Neisse határt, hiszen a második világháborúban színlengyel területeket vesztettek, és cserébe színnémet területeket kaptak. Meg én nem akarok történelembe belemenni. De annak idején a szovjetek rendkívül hülyén kezelték a lengyeleket. Hát volt egy olyan szovjet mondás, hogy kuriszám nyepkicem, mondom magyarul, tyúk nem madár, Varsó nem főváros, Lengyelország nem külföld. Mi volt a lengyel hasonlóan ostoba válasz? A németekkel szemben a függetlenségünket, a lengyelek, a oroszokkal szemben a lelkiüdvösségünket veszíthetjük el. Ez áll a lengyel történelme, mert Varsóból tovább megy Párizsba, és itt megint meg kell állni. Mert az Európa politikába a három meghatározó államból kettő, a britek és a németek, abszolút atlantisták, mondom leegyszerűsítve USA barátok, a franciák próbálnak egy Európa politikát folytatni francia vezetéssel, ami ez a gazdasági erejük nincs meg. Mit mondanak a franciák? Európa adja oda a fegyvereket, adja oda a pénzt, és én legyártom a fegyvereket. Hát ha nekem oda adják a pénzt, én is legyártom, ez különösebb zsenialitás nem kell. De itt tart ma a világ.
Múlt héten beszéltünk arról, hogy Zelenszkij ugye találkozott a hajlandóak koalíciójával, a brit, a német és a francia kormányfővel, és itt most nem is a találkozónak a témája lenne a lényeg, hanem itt azért mégis három olyan politikussal találkozott Zelenszkij, akinek inog a széke. Az egyiknek ugye hamarosan lejár, a másik alól éppen most próbálják ott Nagy-Britanniában kilökni ezt a széket, és akkor itt van Merz, aki gyakorlatilag mélypontra vitte az országot is, és a saját népszerűségét is. Na most akkor, amikor egy békefolyamat elindul, és három ingatag ország ajánlja fel a segítségét, annak milyen üzenete van?
Rossz. Kezdjük az elején. Ez egy ötpontos béketerv. Hát van benne néhány olyan mondat, amit azért nem értek, mert Európa három vezetője, ha ezt megfogalmazta, nagyon nagy baj van. Egy. A mostani fegyverszüneti vonalnál kössük meg a megállapodást, de a mostani fegyverszüneti vonal nem lehet határ, mert Ukrajna ebből kiléphet. Miről beszélek? Kettő. Európai csapatokat küldünk a oroszok rá határa. Soha nem fogadják el oroszok. Három. Fizessen óriási jóvátételt Oroszország. Megnyerte a háborút, miért fizessen, és akkor visszakapja a befagyasztott vagyonát. Tehát alapvetően egy rendkívül furcsa, részint orosz ellenes, részint Ukrajnát támogató, részint USA ellenes megfogalmazás van ebben.
Mi az értelme egyébként ennek a hajlandóak koalíciójának? Egyetlen egy percünk maradt.
Háború tovább tart, azt, hogy Ukrajna nem omlik össze, azt, hogy a USA nem adott oda többet ingyen pénzt és fegyvert, de arra hajlandó, hogy a hormózi szoros kivételével szükséges eszközöket átadja, ha Európa megfizeti. Európának át kéne gondolni a politikáját, de ettől sajnos távol vagyunk.
Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Szőlős Éva és Sije Gábor nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Kossuth Rádió műsora most hírekkel folytatódik. Szép estét, jó pihenést kívánok. Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.